volt, hogy kazettára meséltem nektek utoljára Bubu és Makit. Azután elment a hangom évekre, de most talán megpróbálhatom. Méghozzá azt gondoltam, mert mindig igaz mesét akartok hallani, hogy most egészen igaz mesét mondok, mesélek a családjaimról. A nagyapa meg az én családom története is jellegzetes közép-európai családtörténet. Őseitek közt vannak székelynemesek, szász, osztrák, német, polgárok, magyar értelmiségiek, zsidóvallásúak, katolikusok, unitáriusok, evangélikusok. Vannak kereskedők, különböző felekezetű papok, és az osztrák-magyar monarchia egész területéről jöttek, Magyarországról, Ausztriából, Horvátországból, Erdélyből, Csehországból. Történetük tele van háborúkkal, forradalmakkal, menekülésekkel, bujkálásokkal. Ezeket is elmondom, de igyekszem a mulatságosabb történeteket is elmondani. Nagyapa családját lehet a legrégebbi korig visszavezetni, már az oklevelek együtt időből is van nyomuk. Árkoson, Székelyföldön volt a család. 1607-ből származik az első olyan írás, amiből kiderül, hogy ott egy Veres nevű nemes család él. Most arra gondoljatok, hogy Magyarországon akkor még török hódoltság volt, Amerikát alig több mint 100 éve fedezték fel, és még 100 évet kell várni, amíg Franklin megszületik, Benjamin Franklin. Az első veresek katonák voltak, úgy hívták őket, hogy lófő, ez rang volt, azt jelentette, hogy a maguk lován voltak kötelesek a hazát szolgálni, de volt földjük is, az mindig a legidősebb fiú örökölte. Egy fiút pedig mindig kitanítottak. Így aztán volt köztük tanító, unitárius pap, és később már a ti lyukapátok, matematikus. Nagyapa őseinek a faluja Árkos, Erdélyben van, nagyon szép kis falu, körülkerített templommal, hegyekkel. Nagyon remélem, hogy oda egyszer eljuttok. Az én családom Dunántúl különböző helyére származik. Ezeket a régi dolgokat én megírtam, talán majd egyszer, ha már felnőttek vagy öregek lesztek, elolvassátok, ha érdekel benneteket. Most inkább azokról beszélek, akiket nagyapa meg én már ismertünk, vagyis a ti dédszüleitekről. De azért hadd szóljak valamit az lyukapákról is. Nagyapa, nagyapja, Veres Vilmos, és az én nagyapám, Deák Dávid, ugyanabban az évben születtek, 1852-ben, 3 évvel a magyar szabadságharc bukása után. Mind a kettőnek sok-sok testvére volt, mind a kettő elég későn nősült, és mindegyiknek 4 fia született. Igaz, hogy Veres Vilmosnak még hozzá 4 lánya is. Veres Vilmos és a felesége Malom Aranka Kolozsvárot lakott, ez is Erdélyben van. Nagyon nagy mozgalmas házuk volt, a sok gyerek, rosszul mondtam az előbb, nem 4 lány volt, hanem 2, de az is elég. Gyakran jöttek oda a Székelyföldről rokonok, jöttek a gyerekek barátai, a fiúk menyasszonyai, a Veres Vilmos tanítványai, Veres Vilmost a család kicsi tatának, és a feleségét, Malom Arankát kicsi mamának nevezte. A kicsi mama nagyon szeretett zongorázni, úgyhogy mindig zene is volt. Kicsi tata könyvet írt, logaritmus táblát készített, a fiúk csillagászati számításokat, méréseket, kémiai kísérleteket végeztek. Biztosan nem lehetett náluk unatkozni. A Deák család Fehérváron élt, az én nagyapám kereskedő volt, és a fiúk tanultak. Persze nem csak tanultak, hanem rosszalkodtak is. Mesélek néhány történetet. Először a Veres családról. Gyerekek körben ültek és cipőt pucoltak, amit úgy kellett csinálni, hogy bele kellett köpni egy cipőpasztás dobozba, és aztán belemártani a rongyot, és azzal pucolni a cipőt. Egy kislány szaladt árulkodni kicsi mamához. A Géza ellopta a köpömet. fiúk elég sok ijegységet okoztak a családnak. Egyszer hallottak arról, hogy Kolozsvárot felakasztottak valaki bűnözőt. Ők is ki akarták próbálni, fogták a legkisebb fiút, Palit, a ti dédapátokat, és éppen hozzáfogtak, hogy felakasszák, mikor valaki szerencsére észrevette és közbelépett. Különben is Palival sokszor kitoltak. Örökké verekedtek a suszterinasokkal, és egy alkalommal, mikor azok éppen arra készültek, hogy most aztán bosszút állnak a veres fiúkon, akkor a nagyfiúk elbújtak, és a legkisebbet, Palit kiültették a ház elé, akit aztán az inasok jobb hián el is páholtak. A legszomorúbb gyerektörténet az, hogy mikor Pali az 5. születésnapjára egy gyönyörű, csikóprémes, sörényes, hosszú farkú hintalovat kapott, a bátyai elszedték tőle, azt mondták, hogy most disznőlést játszanak, szalmán lepörzsölték a szőrét és feldarabolták. Hát ez már igazán kegyetlenség. A deák fiúkról is vannak ilyen történetek. Például emeleti lakásban laktak, és köbdösési versenyt rendeztek. És mit tesz Isten? Pont egy katonatisztnek a kalapját köpték le, amiből persze botrány lett, az bement a nagypapához a boltba, és jól fölpofosztatta őket. Egyszer meg egy kosár tojást fölvittek a toronyszobába, és onnan célba dobáltak vele. Biztos, hogy ennek is pofon lett a vége. Aztán nekem az a történet tetszik legjobban, hogy akkoriban még nem volt szokás paradicsomot nyersen enni. Én emlékszem rá, már talán 16 éves voltam, mikor először hallottam, hogy a paradicsomot föl lehet szeletelni és megenni. No, mikor az én édesapám még gyerekek voltak, Pali, a legidősebb fiú, nagyon nagy evő volt, és egyszer fogadott a testvéreivel, hogy megeszik egy nyers paradicsomot. Hüledeztek, nem akarták elhinni. Féltek, hogy belebetegszik, de ő bizony megette. Most még a nagyapiról, vagyis az én papámról kisebb korából akarok mesélni. A szomszédjukban volt egy óvoda, amit apácák tartottak fönn. És ő ugyan nem volt katolikus, meg nem is iratták be óvodába, nem volt szokás akkoriban úgynevezett úri gyereket óvodába járatni, mert tartottak mellette valakit, aki dajkát, vagy ilyesmit, aki vigyázott rá. De ő neki nagyon tetszett ott a sok gyerek, mindig átbújt a kerítésen, addig-addig, amíg végül is a szülők beíratták óvodába. Aztán az a történet ugyancsak kicsi korából nagyon tetszik nekem. Nagyon csöndes gyerek volt, felnőtt korában is nem sokat beszélt, és soha nem hencegett, hogy mindig látták, hogy könyvvel vagy újsággal a kezében üldögél, 4 éves volt akkor, és ha megkérdezik, mit csinál, azt felelte, olvasok. Nem hitték el, hogy tud olvasni, amíg valakinek föl nem tűnt, hogy mindig jól tartja és jól lapoz. És kiderült, hogy az unokatestvére, aki akkor már első elemista volt, Keresztes Márika, tényleg megtanította olvasni. Nagyon okos kisfiú volt. Pedig több mint 2 éves koráig egy szót se szólt, annyira, hogy el is vitték Pesten egy orvoshoz, felhozták Pestre egy orvoshoz, aki megvizsgálta, és azt mondta, hogy bizony sajnos ez a gyerek nem normális. Ezt olyan jól megjegyezte magának, hogy évekkel később megkérdezte a szüleit, mi az, hogy normális. A veres és deák fiúk mind tanultak, ki egyetemen, ki szakközépiskolában, és békés éveket éltek, mindaddig, amíg ki nem tört az első világháború. Mind a két családnak mind a 4 fia nagyon hamar bevonult, és jóformán mind a 4 évet végig fronton töltötték. Mind a 8-an kitüntetésekkel, hadnagyként vagy főhadnagyként szereltek le. Idősebb Veres Pál az egyetemről egyenes bevonult a vasutas ezredhez, Ausztriába vitték, ott kapott kiképzést, és ott megismerkedett Meisel állomásfőnöknek a szép, szelíd 16 éves lányával, Dórával, a ti dédanyátokkal, aki szépen zongorázott, és egymásba szerette. El is küldte a dédapa a mennyasszonyát Kolozsvárra, mert Ausztriában akkor nagyon kevése volt az ennivaló. Ő maga meg kikerült először az orosz frontra, aztán az olasz frontra, meg is sebesült, vitézségi érmet is kapott, és a sebesülése miatt szabadságot is kapott, úgyhogy 1918-ban megnősült. És Erdélyben laktak nagyon szép helyen, oda volt beosztva szolgálatra, hanem el kellett onnan menekülniük, mikor vége lett a háborúnak. Dóra nagymama sokszor mesélte, hogy föltette a szilvás gombócot főni, és olyan hirtelen kellett mindent otthagyni, hogy még a gombóc is ott maradt. És erről mindig eszembe jut az én mamám húgának, Zsófi néninek egy története, aki később a nyilasok elől menekült, és a babot előzőleg beáztotta egy tálban, és mikor hónapok múlva visszamehetett végre a lakásába, mert már a nyilas uralomnak vége volt, akkor egy szép zöld babnövény erdőcskét talált a lábasban. No, visszatérve a Veres Pál és Dóra meneküléséhez, ott kellett hagyni a Dóra zongoráját, ami miatt nagyon busult, és nagyon sokáig tartott, amíg aztán megint zongorához jutott. Kolozsvára mentek a szülőkhöz, és itt tanulta fiatal Dóra asszony főzni az anyósától, magyarul a sógornőitől, hanem nem sokára megint menekülniük kellett, mert mint katonatisztet kiutasították, akkor már Romániából, addig ugyanis Kolozsvár Magyarországhoz tartozott, de akkor már Romániához. Így jöttek Pestre, ahol szerencsésen kaptak egy albérletet Kispesten, és ott született meg 1920. április 9-én ifjabb Veres Pál nagyapa. Nagyapit is egyik frontról vitték a másikra. Két kedves történetet tudok róla, ezeket elmondom. Egyszer éppen a faágakkal takart fedezékben ült és ebédelt, mikor egy gránát bevágódott, de csodálatosképpen nem sérült meg, csak a palacsintája vált tehetetlenül a repeszilánkoktól. Nagy ijegység volt, mindenki azt hitte, hogy teli találva tette és meghalt, mert nem került elő a fedezékből. Hát kiderült, hogy azért, mert a szilánkokat szedegette a palacsintából, meg akarta enni. A másik történet, egy reggel az orosz fronton, mikor csönd volt, nem sem az oroszok, sem a magyarok nem lőttek, megjelent nála két autón egy csoport vezérkari tiszt, élükön a hadtestparancsnok tábornokkal, aki azzal kezdte, hogy ráripakodott, miért nem tartja be a bajuszviselésre vonatkozó szabályzatot, nem tudja-e, hogy csak a 13. dragonyos ezred tisztjei borotválhatják le a bajszukat, annak emlékére, hogy a napóleoni háborúban részt vettek nagyon fiatalon, és hogy miért nincs neki bajsza. Jellemző egyébként, hogy a katonaságnál ilyesmivel törődnek, akkor, mikor sokkal súlyosabb helyzet van, és hogy tovább is hát egzeszíroztassák és mutassák a hatalmukat, ráparancsoltak, hogy lövessék ki az ágyukat, mert tüzértiszt volt. És ő ugyan gondolta, hogy ebből baj lesz, de parancs az parancs, kilövette az ágyukat, persze az oroszok azonnal válaszoltak rá, a magas rangú tisztek megijedtek, bevágták magukat az autóba, és elrohantak. Vége lett az első világháborúnak, mind a két családra nehéz évek következtek. Nehéz volt lakáshoz jutni, nehéz volt állást kapni. Veresi Kispesten laktak, és egy gimnáziumban tanította Veres nagypapa. A nagyapiék először Fehérváron próbálkozott, álláshoz jutni, de nem volt megfelelő. Aztán felkerültek Pestre, már akkor két gyerekkel. Pityu is megszületett 1926-ban, és szerényen kellett élni. Nem volt könnyű, persze, semmi volt ahhoz képest, hogy az egész országban milyen nehézségek voltak. A háború végeztével, a trianoni békében az ország és a lakosság kétharmad részét elvették Magyarországtól, és a szomszédországok kapták. Lassacskán kezdett mindenkinek kicsit jobban menni. Veresék be tudtak költözni Kispestről Budára. A Veres nagypapa, illetve dédpapa elővette Budapest térképét, és egy ollóval kivágta belőle Kispestet, mert annyira utált az ott lakást. Akkor még nem a határőr útra költöztek, az csak 1937-ben történt. A nagyapinak is jobb állása volt, és kényelmesen éltünk. Nekik is egy fiúk, egy lányuk, mint tudjátok. A Vereséknél is egy fiú, egy lány volt. Mind rendesen tanultunk, szerettünk iskolába járni. Kellemes évek voltak egészen a 40-es évekig. Pontosabban 1944-ig, mert Magyarország ugyan már előbb sajnos belépett a háborúba, de mi azt itt Pesten nem olyan nagyon éreztük. Jó kislány voltam, de nagyon szerettem volna én is legalább olyan rossz lenni, mint Matyi, az unokatestvérem, akit ti is ismertek, és akit mindig szörnyűködve emlegettek a felnőttek. Emlékszem rá jól, még akkor Fehérváron laktunk, ültem egy kis sámlin a konyhában, és a vadonatúj léggömbönbe beleszúrtam egy gombostűt. Ez egy rettenetesebb pukkal, én hátraestem székestül, és egy óráig bömböltem. A rosszaság nem sikerült. Egy másik rosszaság az volt, mindig hallottam, hogy a Matyi milyen rosszul eszik, és hogy mennyit könyörögnek neki, hogy egyék valamit, meg ajándékokat adnak meg. De nekem meg nem könyörgött senki, mert én már akkor is nagyba szerettem enni, úgy, mint máig is. Jó, egy este erőt vettem magamon, kijelentettem, hogy nincs étvágyam, nem kérek vacsorát. Hát mi lett? Ahelyett, hogy könyörögtek volna, hogy egyen valamit, előhoztak volna jobbnál jobb dolgokat, megrémültek, azt mondták, ez a gyerek beteg, azonnal ágyba dugtak, hőmérőztek, kalmopirint adtak, és mindenképpen gyógyítani próbáltak. Cofat hordtam, nagyon utáltam befonni. Néha nagyon nehezen sikerült. Egyszer az történt, hogy már harmadszor fontam be a két copfomat, és egy tincs még mindig a fejem bubjáról kimaradt. Megmérgelődtem, fogtam egy ollót és levágtam. De a nagyanyinak nem mertem bevallani. Mikor másnap, illetve iskola után meglátott, megrémült. Mitől kopaszodik ez a gyerek? Itt valami nagy bőrbetegség lesz. Azonnal elvele a bőrgyógyászhoz. Tudjátok, hogy van, az ember belekeveredik egy hazugságba, már sokkal nehezebb kimászni belőle, ha rögtön megmondtam volna, nem lett volna semmi baj. Én bizony elmentem vele a bőrgyógyászhoz, és a bőrgyógyász állapította meg, hogy nincs semmi bajom, csak kivágtam a hajam. Nagyon kellemetlen volt. Egy másik orvostörténet, iszonyúan féltem a fogorvostól, és azért nem mertem bevallani, hogy fáj a fogam, nehogy elvigyenek a fogorvoshoz. Hanem akkoriban, akkor lehettem olyan 7 éves, 8, verset írt, sokszor írtam verset. És megverseltem azt is, hogy fáj a fogam. Hát a nagyanyi persze rögtön rájött, hogy igaz, és elhúzolt a fogorvoshoz. Verset írni se érdemes. Más rosszaság hirtelen nem jut eszembe, de vidám életem volt, szerettem az iskolát is, tanultam táncolni, olyan művészi tornafélét, még sokszor színpadon, meg reklámfilmben is szerepeltem. Aztán sportoltam, jártam korcsolyázni a Moszkva térre, ahol most csak villamos végállomás van. Tanultam síelni, jártam evezni. Jó dolgom volt.
jó dolgom volt nekem is. Arra a Kispestre, amit édesapám úgy gyűlölt, egész jól emlékszem. Én nagyon szerettem, egy nagy homok gödör volt a lakásunk közelében, és ott játszottam Évikével, a húgommal együtt, és egyszer bizony a szomszéd kislánynak egy véletlenül egy féltéglával eltörtem az orrát. Emlékszem, hogy ez volt a legnagyobb szerencsétlenség, ami életemben ért. De nem csak Kispesten voltunk, hanem igen gyakran Korneuburgban, Ausztriában is, ahol az anyai nagyszüleim laktak. Ott töltöttük mindig a nyarat, és kezdetben úgy volt, hogy nyáron elfelejtettem magyarul, megtanultam németül. Én is, meg Évike, mind a ketten így voltunk. Aztán hazajövet, akkor a szülők oda voltak, hogy hűha, ezek a gyerekek már elfelejtettek magyarul. Aztán tavaszra, amikor megint lehetett volna majd Ausztriába menni, addigra meg elfelejtettünk németül. Ezért én nem is jártam iskolában, az első két osztályban magántanuló voltam bizony. Nagyon jó dolgom volt. A magántanító néném az volt a szállásadó nőnk, az első, akinél a szüleim először laktak. Az nyugalmazott tanítónéni volt, de nem nagyon szeretett tanítani, úgyhogy az én időm azzal telt, hogy neki segítettem a konyhába, meg a kertbe, meg nem emlékszem még, mi mindent csináltam, biztos sok disznóságot. Azt tudom, hogy egyszer fehér matrózuhába átmásztam a kis híd alatt, ami a utca menti csatornaárok fölött vezetett. Aztán egyszer a szüleimmel nagyon sovány voltam, elküldtek üdülni egy ausztriai ilyen egyház, valami evangélikus vagy református vagy milyen üdülőbe, gyereküdülőbe. Arra nem nagyon emlékszem, csak azt tudom, hogy egyszer ottan bezártak a karcerba, és egy kemény padon kellett aludni, ez nagyon rossz volt. De fennmaradt egy levelező lapon, amire magyarul azt írtam, pedig még nem voltam 6 éves, de már tudtam, úgy látszik, e szerint írni. Ráírtam magyarul, hogy itt nagyon rossz, és gyorsan jöjjenek értem. Ott a vezetőnő az üdülőbe persze nem tudott magyarul, és németül szépen ráírta, hogy a kisfiú nagyon jól érzi magát, és nagyon boldog, és legyenek nyugodtak. Arra már nem emlékszem, hogy a szüleim aztán értem jöttek-e. Mikor aztán beköltöztünk Budára, a Logodi utcába, a vár alá, akkor kellett már iskolába is menni, bizony nem szerettem. Főleg amíg a harmadik és negyedik osztályt a várba fönt jártam, úgyhogy föl kellett minden nap mászni a lépcsőn. Aztán a gimnáziumot azt meg különösen utáltam, mert azt hiszem, hogy a legrosszabb iskolák egyike volt Budapesten, de hát nagyon közel volt hozzánk. És a tanárainkon nagyon sokat lehetett nevetni, és tanulni tőlük viszont inkább keveset. A városba egyébként azért tudtunk beköltözni, mert dédapátokat, akit mi apukának neveztünk, aki ugye matematika tanár volt, kinevezték a tanárképző intézetbe, és később aztán egyetemi tanár is lett belőle. És hát ezért persze nekem némi tekintélyem volt ott az iskolában a tanárok előtt, mert tudták, hogy a papám a tanárképző intézet igazgatója, úgyhogy egyszer a matematika tanár küldött neki egy levelet, hogy foglalkozzon velem, mert én ehhez meg ahhoz nem értek, nem megy nekem a matematika. És erre apuka visszaírt neki egy levelet, hogy azért irattam be a fiamat a gimnáziumba, hogy tanítsák meg a matematikára, én nem érek rá. És erre már nem emlékszem, hogy mi volt aztán a hatása ennek a levélnek. Azt hiszem, hogy inkább viccnek vette az a tanár is, aki kapta, mert talán hozzá is volt még valami írva. Hát nagy nehezen azért elvégeztem a gimnáziumot, és a szüleim olyan kedvesek, rendesek voltak, hogy egy szót se szóltak az ellen, hogy én a képzőművészeti főiskolára akarok iratkozni, pedig akkoriban ez még nem jó. Akkor általában a szülők nagyon tiltakoztak az ellen, hogy a gyerekek művészpályára menjenek, mert az volt elterjedve, hogy abban nagyon nehéz megérni, és az. Azzal az ember sok, meg nem komoly dolog. De ők nem bánták, és ment is a főiskolát, azt nagyon élveztem, az nagyon szép dolog, jó társaság volt, élénk élet. Mikor a főiskolára kerültem, akkor már folyt a második világháború, amiben sajnos Magyarország is belekeveredett. De hát ez nagyon nagy baj volt, és ezt nagyon nem szerettük. Úgyhogy az nem volt szégyen, hanem ellenkezőleg igyekezett az ember kivonni magát a katonáskodás alul, hogy nem akart olyan háborúba részt venni, ami igazságtalan is, aminek biztos úgyis rossz vége lesz. Úgyhogy én is minden elkövettem, és sikerült elkerülni azt, hogy beívjanak katonának egészen az utolsó pillanatig, amikor már ugye a németek megszállták Magyarországot, és akkor aztán mindenkinek be kellett vonulnia a hadsereghez. Persze addigra már nagy volt a fejetlenség, főleg nem volt fegyver, úgyhogy az én katonáskodásom az inkább csak ilyen operett katonaság volt. Vonultunk ide-oda az országban, elég jó ellátást kaptunk, sokat ettünk, még meg is híztam, de én elvben ez egy légvédelmi tűzér osztály lett volna, de egyetlen egyszer láttunk csak egy légvédelmi ágyút. Egyébként pedig a századunknak 12 puskája volt. 200 embernek volt 12 puskája, és ezzel vonultunk, majd vonatra tettek, és elvittek Németországba a frontra. Akkor sokat gondolkoztam, hogy próbáljak-e megszökni. Sokan voltak, akik meg is szöktek, de legtöbbje rajta vesztett, úgyhogy azt hiszem, jól jártam ezzel. Elkerültem Németországba, és aztán egyszer egészen a Németországnak a nyugati határára, egy repülőtérre, hogy állítólag azt kell védeni. Hát persze nem védtünk ott semmit, csak ott az erdőben lapultunk, és néztük, hogy jönnek-e az amerikaiak. Aztán amikor jöttek az amerikaiak, akkor először a németek tűntek el körülöttünk, és erre aztán mi is elindultunk. Nagyon mulatságos, hosszú út volt ez. Egy szamarunk volt, egy kétkerekű kordénk, ilyen kocsi, arra tettük a hátizsákjainkat, és utána mentünk gyalog. Hát akkor már nem voltunk 200-an, hanem 60 vagy 80 ember. És így vonultunk végig egész Németországon, mikor már majdnem hazaértünk volna, akkor az amerikaiak utolértek, és nagyon barátságosak voltak, megajándékoztak ennivalóval, csokoládéval, cigarettával, mindennel, de aztán közölték, hogy sajnos muszáj bevonulni a fogoly táborba, és be is vonultunk. Fölraktak teherautóra, és egy nap alatt visszavittek majdnem ugyanoda, ahonnan egy hónappal azelőtt gyalog elindultunk, Ludwigshafen közelébe. Hát akkor elég rossz idők következtek, mert egy-két nap alatt, akkor úgy, aztán később úgy tudtam meg, 3 millió hadifoglyot ejtettek az amerikaiak. Hát ennyi embert rendesen elhelyezni, meg élelmezni tényleg nem lehetett. Úgyhogy betereltek minket egy hatalmas futballpályára, ott volt vagy 10 000 ember, és nem gondoltam volna, ha akkor azt mondják nekem, hogy egy 2 hónap múlva még ugyanitt leszel, és úgy is volt, 2 hónapig voltunk azon a futballpályán, közben aztán kerültek sátrak, meg szalmazsákok, amiken aludni lehetett, meg ástunk ilyen tábori WC-t, úgynevezett latrinát, meg szóval berendeződött a tábor, és rendessé vált az ellátás is. Aztán én elkezdtem különféle módon dolgozni, pénzt keresni. Először úgy, hogy az amerikai katonák hoztak fényképeket, és azokat én szépen lerajzoltam ceruzával. Aztán később festéket is szereztem, akkor már színes képeket, portrékat is tudtam készíteni azok rendszerint ugye a mennyasszonyuknak, vagy a németországi barátnőjüknek a képét hozták el a katonák, aztán azért cigarettát vagy csokoládét adtak fizetésük. Tehát később már ki is lehetett menni a városba, ott berendeztek nekünk egy műtermet, akkor már olajképeket is csináltunk, nagyon jól éltem, de aztán sajnos ezt a tábort feloszlatták, akkor megint be kellett menni, máshova vittek, ott meg előről kellett kezdeni, kiépíteni így a kapcsolatokat. És végül aztán haza. A hazaérkezésem kereken egy évi fogság után nem volt valami vidám. A villamoson közelítettem a házunk felé, itt a Határ utcai házat, láttam alulról, hogy áll. De mikor aztán bementem, akkor kiderült, hogy apuka meghalt, az Imre Évikének, a húgomnak a férje szintén meghalt, anyuka kórházban van. Évike maga pedig len a kislányával, Ildikóval, aki időközben megszületett, egy Deák Éva nevű barátnéjánál van. Hát oda azonnal elrohantam, hogy megnézem őket, és így ismerkedtem össze Deák Évával, akit ti már úgy ismertek, hogy nagyanya. Kiderült, hogy egyszer már találkoztunk parádon, még a katonaságom előtt, és hát egy évig tartott, amíg a romos, szétlőtt házat rendbe hoztuk, amíg anyuka meg Évike visszaköltözhetett, és alig több mint egy évvel ezután már meg is esküdtünk a nagyanyával, és így kezdődött a mi közös élet.
Most veszem észre, hogy a mamámról nem szóltam egy szót se. Timár Annosnak hívták, nagyon-nagyon szép, nagyon fiatalos, mozgékony néni volt. Illetve a néni nem is nagyon illik rá, annyira fiatalos volt, és elég fiatalon is halt meg. A gimnáziumban, gimnáziumok annak idején úgy voltak, hogy vagy fiú, vagy lány gimnázium, alig kerültünk össze a fiúkkal, bár az én iskolámnak, a református Bármadasnak volt egy református fiúiskola, párja a Lónyai. Egyszer, mikor én 15 éves voltam, mégiscsak rendeztek egy közös ünnepséget, ahol én táncoltam, és az ünnepség szervezője egy Stollár Béla nevű 8-os fiú volt. Összebarátkoztunk, megszerettük egymást. Évekig tartott ez a kapcsolat. Összeházasodni nem tudtunk, mert időközben kijött a zsidó törvény, amelyik szerint, akinek a nagyszülei zsidók voltak, zsidónak számít, és az keresztényhez nem mehet hozzá. 1944. március 19-én bejöttek a németek, és már 3 nap múlva, 22-én reggel arra ébredtem, hogy a lakásban németül ordibálnak, nagyapát kirángatták jóformán az ágyból, öltözön föl és menjen, elvitték. Ugyanis ő volt a félig tulajdonosa, meg igazgatója a legnagyobb budapesti garázsnak, ahol a taxi garazsíroznak, és a németeknek szükségük volt erre, ezért egyszerűség kedvéért elvitték őt internálótáborba. Persze nagyon nagy volt a rémület, hogy mi lesz vele, hiszen nem lehetett tudni, akkor már az utcán fogdosták össze a zsidókat és vitték el, akik rendszerint soha nem kerültek többet elő. Nagyapinak viszonylag szerencséje volt, kistarcsai internáló táborba került, mindenféle gyárigazgatókkal és hasonlókkal együtt, és ott nem bántották őket, szeptemberben pedig szabadon is engedték. Illetve nem szabadon engedték, de hagyták őket megszökni. Nekünk akkor sárga csillagot kellett viselni, ezt azonban nagyon rövid ideig csináltuk, Béla erélyesen lépett fel, megszerzett mindenféle hamis papírt, hamis élelmiszerjegyet, mindent, ki kellett költöznünk a lakásunkból, azt át kellett adni, és illegalitásba mentünk. Pityu akkor érettségizett a Cisztercita gimnáziumban kitűnően, és utána behívták munkaszolgálatra, úgyhogy ő nem volt ott. Az anyu Béla mamájával elment vidékre, és én elmentem parádra olyan papírokkal, mintha Béla felesége lennék. A parádon egy panzióban laktam, ahol legtöbben a budapesti bombázások elől menekültek el, és mindig csak ezzel foglalkoztak, ami engem bosszantott, mert nekem számomra nem a legnagyobb veszedelem az volt, hogy bomba esik a fejemre, hanem az, hogy elfognak a németek. Itt egyszer örömmel felfedeztem egy nagyon rokonszerves családot, akik kivételesen nem a bombázásról, hanem az ikes igékről beszélgettek, elhatároztam, hogy megismerkedem velük, és erre nagyon hamar lett is alkalom. Ebéd közben berontott valaki a panzió ebédlőjébe, hogy a sétányra ledobtak az amerikaiak egy robbanó töltőtollat. Micsoda nagy disznóság! Mire ezzel a családdal levő katonatiszt fiatalember, aki a Kegus Imre volt, az évi későbbi férje, azt mondta, hogy ő ettől nem félő, ért hozzá, majd ő leszereli, és ahogy rákacsintott a többiekre, nyilvánvaló volt, hogy ugyanúgy nem hiszik el a robbanó töltőtollat, mint én. Az egész panzió közönség kivonult, Imre fölvette a tollat, szétnyitotta, összecsukta, zsebre vágta, és azt mondta, hogy ez már nem fog robbanni. Itt ismerkedtem össze a családdal, nagyapával is, de és nagyon-nagyon összebarátkoztam Évikével. Parádon nem sokkal maradtam, sikerült egy alföldi családnál három gyerek mellé elhelyezkednem. Ez egy német báró család volt, azt akarták, hogy németül beszéljek a gyerekekkel. Írtóhelyes gyerekek voltak, 8 éves, egy 4 éves, meg egy 2 éves. Mindegyiket nagyon szerettem, és nagyon szívesen voltam náluk, és elég sokáig. Ősszel ugyan ők fölmenekültek Pestre az oroszok elől, de még itt is együtt laktam velük, és csak mikor az ostrom kezdődött karácsonykor, 44 karácsonykor, akkor költöztem el tőlük. Már akkor abban a lakásban, ahol a nagyapi meg a nagyanyi hamis papírokkal élt. Béla rengeteg embernek segített, rengeteg embert bújtatott, és egy lakásban összegyűjtött ilyen bujkáló katonaszökevényeket, azzal az elképzeléssel, hogy majd megmentik a közelben levő nyomdát, hogy a németek ne tudják elvinni a gépeket, és hogyha vége lesz a háborúnak, azon tudják nyomni az első újságokat. Ez bizony nem sikerült, mert följelentették őket, nyilas sok két teherautóval megjelentek a ház előtt, akit előtaláltak, megöltek, Béla harcolt velük, kézigránát a dobot, őt is megölték. Így történt, hogy karácsony este nem jött el, pedig megígérte. Utána heteken át, bár bombázták a várost, én jöttem, mentem különböző barátaihoz, próbáltam megtudni, hogy mi történt vele, hol lehet. Nehéz volt a barátokat is megtalálni, mert minden fiatal ember bujkált, hogy ne kelljen katonának mennie. Végül kiderültek ezek az események. Akkor elmentem önkéntes ápolónőnek, igen, vége lett, bejöttek az oroszok, nagyon boldogok voltunk, hogy számunkra befejeződött a háború, Budán még folyt. Elmentem ápolónőnek egy kórházba, ahol rettenetes állapotok voltak, ott is a pincébe laktak a betegek, és ketten-hárman feküdtek egy ágyba, kötszer helyett csak kreppapírral voltak becsomagolva a sebeik, nem volt orvosság, nem volt ennivaló, nem volt villany. Én tartottam a gyertyát az orvosnak, mikor átkötözte a sebeket, és a sebek olyan szörnyű állapotban voltak, hogy bizony az első alkalommal elájultam. De aztán megszoktam mindent. Nagyon sokan meghaltak azok közül, akiket ápoltam, mert ilyen körülmények közt fűtetlen helyiségben, nagyon kevés étellel, naponta egyszer egy leves és egyszer egy kávé, ez volt az egész kosztunk, nagyon nehéz volt meggyógyulni. Utána a rádióhoz kerültem, először bemondónak, aztán külügyi osztályra. Eleinte semmi összeköttetés Pest és Buda közt nem volt, mert a németek felrobbantották a hidakat. Volt, aki a befagyott Dunán átsétált, de hát én azt nem mertem. De mikor megcsinálták az első ponton hidat, egy ideiglenes hidat, akkor több óra várakozás után ott át lehetett jönni, és az első utam Évikéhez vitt, hogy elmondjam, hogy mi történt, és ő elmesélte a Veres családnak a borzasztó tragédiáját. Nem sokára történt ez, hogy oda költözött hozzánk Kildivel, és hát üret összetalálkoztam nagyapával. Nagyon hamar beleszerettem, és nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen okos, művelt, tehetséges és ráadásul csinos ember lesz a férjem. 47 áprilisában összeházasodtunk. De most eszembe jutott, hogy még az ostromról akarok valamit mesélni. Nehezen tudjátok elképzelni, hogy lehetett az, hogy minden házban leköltöztek az emberek a pincébe. Mi akkor a József körúton, bent Pesten laktunk. Volt abban a házban legalább 30 lakás, és mind összezsúfolódtunk lenn a pincékben, teleraktuk mindenféle pótágyakkal. Volt egy kis tűzhely, ahol fából tüzelve főzött, akinek volt mit, akinek nem volt, annak adottak a többiek valamit. A vizet az udvarról kellett hozni, az bizony veszélyes volt. Mi kezdetben nem is akartunk leköltözni. Fönn voltunk a lakásban, mikor a ház az első bombát kapta, úgyhogy mind elestünk, és minden a bombának a szele mindent lerángatott és fölborított. Úgyhogy beláttuk, hogy muszáj lesz leköltözni, és nagyon jókor, mert pár óra múlva a ház akkora bombát kapott, hogy a háznak a fele leszakadt. Ebben a leszakadt fél lakásban lakott aztán később, mikor vége lett az ostromnak, rengeteg rokonunk. Esten minden lakás, szinte kivétel nélkül minden lakás megrongálódott, és amelyik lakható volt, abban összeköltöztek az emberek, így a határőrúti házban is nagyon sok ismerőse, rokona lakott a vereséknek. Nehéz volt ennivalóhoz jutni, még akkor sok mindent vontattak lóval, és ha valamilyen repeszdarab talált egy lovat és az elpusztult, az emberek kiszaladtak a házakból késekkel, edényekkel, földarabolták. Én is kaptam így egy darab lovat, hálából azért, amiért tartottam a lábát addig, amíg valaki visszállta. Mert végre Budán is befejeződött az ostrom, és lettek hidak, akkor átköltöztünk a Mese utcai lakásba. 50. januárban született Luzsika, és akkor vettük magunkhoz Ildikót, mert a mamika, akit eddig Évinek neveztem, de tudjátok, hogy ugyanarról van szó, mamika akkor vidéki múzeumhoz került igazgatónak, apja szegénynek már nem volt, és így jó volt neki nálunk az új kis babával együtt, tehát a Pruzsának mindjárt volt egy nagy testvére. És hamarosan lett egy kis testvére. Nagyon aranyosak voltak, mind a hárman, és nagyon jól szórakoztak együtt. Olyan fegyelmezett és csöndes volt a Pruzsika, olyan erőszakos és hangos volt a Panka, és az Ildikó szerény, mint azóta is mindig. Ennek ellenére nagyon jól megvoltak együtt. Egészen 955-ig nálunk volt Ildi, amikor Zsóka született, akkor jött föl mamika Pestre, és ment feleségül Gusztávhoz. 1956. október 23-án kitört a forradalom. Természetesen mi is részt vettünk azon a nagy elvonuláson, ami az egész város ott volt. Mindenki borzasztó lelkes és boldog volt. Az ablakokból integettek nekünk, a Röltex ajtajában vagdalták és osztogatták a piros fehér zöld. szalagokat, és igazán nagyon ünnepi volt a hangjuk. Még egészen csodálatos módon, még egészen november 4-ig az oroszok bejöveteléig azt hittük, hogy győzött a forradalom. Nagyapa akkor az MT-nél volt, onnan jöttek be a külföldi, meg magyarországi hírek, azokat lefordította angolra, Göncz Árpád számára, Göncz Árpád jutott el a külföldi követségekre. Én gépeltem ezeket a fordításokat, izgalmas és szép idők voltak. Annál szomorúbb volt a következő év, amikor be kellett látnunk, hogy a forradalom elakadt. Bánatunkban bábfigurákat gyártottunk, és a következő nyáron óriási van János Vitéz előadásokat rendeztünk, rengeteg bábúval, rengeteg nézővel és néhány barátunk segítségével. Erre már a mamáitok is emlékeznek, meséljék tovább. Sziasztok!